Magasvilági vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. Második rész. Gólyák, pacsirták, ülvök, kígyók, békák, parti fecskék. Össze-vissza repültek, szaladtak és siklottak, akár a boszorkányok éjszakáján. Soha meg nem riasztott madarak és emlősök kerültek napvilágra. A nádas egész lakossága riadót fúrott, és megbomolva vágtatott. Két ló rémesen nyerített, és vadul tépte pórázát. A szörnyű kép illuminációjaként egy lidérc fény gyúlt ki a zsombékban. Az idősebb vadász az ablaktámlához szorította homlokát. Szeméből elszállt az álom, a halántéka csendesen lüktetett. A fekete földekről fűszeres illat szűrődött át a csukott ablakon. Messze az aranybányák körvonalai látszottak, de a vadász azt érezte, hogy a két sovány, szomorú vadkacsa erősebb, szebb, gazdagabb mindennél, és hogy a szeme könnybe lábadna, ha most egyszerre megjelennének a füzek fölött, és lassú szárnyakkal közelednének. Márai Sándor, a vadász.
Nézd a vadászt! A fény hideg még, de ő már indul a csatakos lucernában. Szeme acélszürke, bőrgamásnikat visel, bal keze kis ujján őseitől örökölt címer gyűrűje. Vállán a puska, hanyagon, mint egy esernyő. A mesterember meg hit közönyével viszi az öldöklésszer számát, táskájában fémzsinek és hurok. Vadászkéséről csöpög a sárga vazelin. A láthatár peremén az akácfák fölött gömbölyű fehér felhők. A nádas fölött áll még a köd. A vadász szájában a szalonnás rántotta és körte pálinka íze. Szívében könnyű, tiszta szándék. Béke és egység a természettel. Ölni indul, ahogy ezt a törvény parancsolja. Kutyája kíváncsian szalad át a kukoricáson, rovancsol, fölvegyi a kövér foglyokat, és neurotikus csodálkozással néz utánuk. A szilvafákon varjak ülnek, és elfogulatlanul szemlélődnek, mint a statáriális tárgyalásokon, a nézők pacsorában a vádlottak távoli rokonai és ismerősei. Valami kezdődik, gondolják. A határ eltelik a hírrel. Nyulak stafétát futnak a szántások között, és viszik a rémhírt, hogy már kezdi. Öreg ürgék, melyeknek nincs közvetlen okuk a félelemre, visszakergetik a föld alá kicsinyeiket, és intő szavakat intéznek hozzájuk. A fürgy félelemtől hülyén megbújik egy dinnyelevél alatt. A róka elfekszik a szántásban, és gondolkozik. Arra gondol, hogy tavaly ilyenkor a rövidebb utat vette a töltés felé, bevárta egészen közelre a vadászt, s utolsó pillanatban ugrott csak fel. A kutya öreg már, a róka szívesen ad 50 méter előnyt neki. A vadász a délre gondol. Különösen szép volt péntek este az Anna bálon. Halvány lila ruhában, összenőtt szemöldökeivel. Óvatosan lépked a sárban, megtölti a puskát, nadrág szíját szorosabbra húzza. Mire leesik az első hó, elveszem Adélt feleségül, gondolja, és ha fiúk lesz, malom ellenőrnek nevelem. Szeme szürke fénnyel villog. Szimatol, halka füttyent, keze megmarkolja a puska csövét. Most egészen hozzátartozik a tájhoz, mint a görény, a róka, a varjak és a kövérfogoly. Lassan lépked. Kalapját kissé hátra tolt a feje bubjára. Tiszta, sugárzó szemekkel néz körül. Egészséges és épp fogaival harapja a fémízű levegőt. A köt felszállt. A nádas szélén gólyák portyáznak. A vadász rámosolyog a gólyákra, és elindul a nádas felé.
Zilahi Lajos, a vatkan.
A tavaszi éjszaka csillagai már kialudtak, és az égbolt lassan derengeni kezdett. A vadontáj fölött élesen és fehéren világított a félhold, és alakja olyan volt, mint a vatkan agyara. A zöld derengés egyre nőtt, és magasan és halványan felfüggönyözte magát az égre. 4 óra lehetett. Lenn a disznó legelőn suvájukba takarózva aludtak a kanászok. János a fiatal kanász ébredt legelőbb. Félkarjára könyökölve álmos szemekkel nézett bele a zöld derengésbe. Tekintete, mely minden gondolat nélkül függött a távoli hegyoldalon, egyszerre rémülten kapaszkodott meg egy mozgó, fekete tömegen. Vatkan! Mint a fekete éjszaka és a fekete erdő hajnali kísértete. Mintha nehéz, sötét vas tömeg csúszott volna lefelé a hegyoldalon. A szakadékos vízmosáson sárga kis göröngyök ugráltak, gurultak előtte, menekültek a szőrös, szétterpesztett csülkök alól, melyek a roppant test súlya alatt minden lépésnél a porhanyós anyagba fúródtak. Ahol túl meredeken csapott lefelé az ösvény, ott a kan melső lábait szétvetve farára ült, így szánkáztatta le magát a meredélyen. Megrázta magát, körülnézett, és elindult a kukoricaföldek felé. Nagyokat fújt, és háromszögű, otromba óriás fejét, mely egész testének szinte egyharmada volt, mélyen csüngette, maga előtt tolta a földön, mint valami talicskát. A bozontos fekete fejből 2 fehér agyar pipált elő, fogak közé szorított 2 iszonyú görbe csontkés. Egy pillanat múlva fekete orcimpáit megmozdította volna, betört a kukoricásba. Vastag kórók fűszálként tértek ki előle, lassú hullám árulkodva mutatta, merre jár a királyi vad. János egyszerre 4 kézlábra ugrott, és verő szívvel figyelte a hajnali jelenést. Egészen felegyenesedni nem mert, attól félve, hogy a kan visszafordul. A matkan berohant a major udvarára. Egy dühös kutyát, amely csattogó állkapcsokkal ugrott az orrára, ölnyi magasságra dobott a levegőbe agyarával, és az ebb borzalmasan felhasított ágyékkal vinnyogva terült el a földön. A vatkan, miközben a homályos udvaron a menekülés útját kereste, berohant a sertésszállás kerítései közé. János abban a pillanatban ott termett, és benyomta utána a kaput. A vatkan beleugrott a csapdába. A kanászok körülállták a kerítést, és diadalordításban törtek ki. Most iszonyú küzdelem kezdődött a kan és a kerítés élesre ácsolt gerendái között. Mikor a kan észrevette, hogy egyik oldalról sincs menekülés, neki rohant a kerítésnek. A fejét a gerendák közé ékelte, és minden erejét összeszedve szét akarta feszíteni a gerendákat. Csülkei mély sebet hasítottak a földön, de a gerendák erősebbek voltak. 2-3 ilyen kísérlet után az állat feladta a küzdelmet. Ahogy mozdulatlanul állott a karám közepén, füléből és felrepet orcimpáiból sűrű fekete vér csepegett. Bozontos fekete tömege olyan volt, mint a visszafojtott rettentő indulat. A majorbeli népség felkelt, és bámészkodva állta körül az ólat. Kendőbe burkolózva, lógó frizurával kijött az ispánné is. Kimondta a halálos ítéletet. 5 pengőt ajánlott Jánosnak, az ítélet végrehajtónak. János képzelete a közeli vásársátrai körül tekergett, és az öt pengőt különféle dolgokra tervelte. Bicskára, bajuszpedrőre, kiskerek tükörre, mézes kalács szívre, gémtollra, suhogós nádpálcára, harmonikára, komédiák titkaira, lacikonyhák sistergős pecsenyéjére, karcos borára. Még sohasem volt költeni való öt pengője. Mikor este lehevertek, boldogan hunyta le a szemét. Gondolatában megjelent a vatkan. Ahogy ott állott sötéten a karám közepén, félelmetes gerjedelemmel, a menekülés vágyától vérezve. A vékony, kamáslis ispánra gondolt, akinek idegen nevét sohasem tudta megtanulni, és akit maga sem tudta miért, gyűlölt. Arra gondolt, hogy ez a sovány, rossz képű ember holnap reggel fel fogja emelni vadászfegyverét, és három lépésről szügyön lövi a vatkant, mely elbődülve fog összerogyni a lövés alatt. A gyilkosság irtózata fogta el. A halálra ítélt vatkamban valami homályos ösztönnel egy ismeretlen istenség legyilkolását látta, és egy gondolata azt parancsolta, hogy a vatkant, az öreg erdők remek vadját, a szabadság szülöttét meg kell mentenie a kerítésekből és az idegen ispán gyáva fegyverétől. Kínzó lelkiismeret furdalást érzett, hogy a vatkant ő zárta be. Majd egyszerre visszaszállt a képzelete a vásári holmikra, és a vatkanról megfeledkezett. Ezeknek az izgalmaknak kábulatában már-már elaludt, és lehunyt szemének sötétségében baljóslatúan villant meg két fehér agyar. Az állat elborult tekintete szegeződött rá. Rettentő könyörgés volt e tekintetben. Már késő éjszaka volt. János egy-két perc múlva elkínozva és lüktető szívvel a sertés szállás körül ólálkodott. A karám közepén a gyenge csillagfényben, sötéten, félelmetesen, mozdulatlanul állott a vatkan. János lassan felnyitotta a kaput. A vatkan egy ideig még mozdulatlanul maradt, aztán ösztönösen a nyitott kapu felé indult. Mikor már kívül volt, még nem tudta, hogy újra szabad lesz, és csak lépésben haladt a szérű felé. Mint egy fekete árnyék állott meg a szérű világító foltján. Ott egyszerre megérezte a szabadságot, és rohanni kezdett a sötétségbe. Rohanni! Rohanni! János a kerítés mellett lapulva, visszafojtott lélegzettel fülelt a távolodó zajra. A néma éjszakában, mint a szívverés, dobogott a föld, amerre mámorosan vágtatott a menekülő vad.
Gyula, magányosság. Egy vadász könyvéből.
Tudjátok, mi a magányosság? Ha téli erdőben egyedül kopaszfák között megállsz, és a szél sűvöltését hallgatod. A lombtalan bokrokon átlátni a dércsíptemezőt, rajta, mint halvány árnyak, téli délutánok párázatai szállnak. A hó még nem esett le. A vizek mozdulatlanul, feketén, sáros patokok között feküsznek, némán, mint a gyászoló szívek. Fagy sincs. De az út mentén találsz egy megyfát, amin kis cinke táncol és halkan fütyörész. Senki sem tudja, honnan jön a cinke. Nyáron nagyon rejtőzik, erdők mélyén hallani csak halk sípját, de téli időben a falvakba költözik, megy fákra és eperfákra, sokat fütyöl és gyorsan elrepül. A nagy némaságban a lomb se haraszt, se gaj se rezzen, a fű nem suhog, csupán az avart hallani, amint rálépek. Midőn előre mentem a fák között kanyargó erdei ösvényen, tudtam, hogy senkivel se fogok találkozni. Ki járna itt? A varjak is a mezőn laknak. Az óvatos róka szénakazalban szúdít. A nyúl pedig hol fut, senki se tudja. A megyfák felett szürke felhők utaztak. Régebben tudtam, hogy melyik felhőben van eső, hó, szél vagy jég, és örültem, ha baj nélkül elvonult a házunk felett. Ma már csak azt tudom, hogy minden felhő nagyon szomorú. Az égre néztem, ugyan hány óra lehet. A nap most nem ad tanácsot, hisz nem látom. A lomb színese, a madár énekese, csak az árnyék, a téli árnyék, mire nem vágyik senki, se ember, se madár, mert hideg, mint a halál. Éppen meg akartam fordulni, hogy kimegyek az erdőből a szabad mezőre, midőn csörtetést hallottam mögöttem. Bokrok ropogtak és gallyak összetörtek. Megfordultam és figyeltem. A csörtetés elmúlt, mintha nem is lett volna. Újra mély csend volt körülöttem. Olyan magamban voltam ismét, mint mindig, ha az erdő járok. Egy kinyúló gaj sapkámba akadt. Milyen régi már ez a sapka? Még az apámtól örököltem. Ő is vadász volt. Gyermekkoromban semmi más örömöm nem volt, mint a vadrócák, melyek táskájában csüngtek, midőn este a tűzhöz hazajött, vagy a nyúl a zsákban. Egyszer egy bolond öreg néni jött hozzám, aki arról beszélt, hogy másképp kellene élni, a városra menni, szép leányokkal, urakkal barátkozni és hivatalt keresni. A ritka fák közé úgy hullott az esti sötétség, mintha filamszikán eregetnék a magasból. Elébb az avar sötétedett el, elébb a gyenge, finom érzések vesznek el. Egykor búsultam a madarak halálán, és ha az erdőbe mentem, mindig azt vártam, hogy a halovány arcú király kisasszonnyal találkozom. Később már semmit és senkit nem sajnálunk. Senkit nem szeretünk. De mégis szeretünk. Már leszállt az esti köd. A lápok felett sűrű éjszaka reszket. Messziről pásztortüzet is látni. Arról, mint egy nagy madár jött sűvöltve a szél, és az erdő a hátam megett, egyszerre fölzendült. Hallanátok, hogy sűvölt az erdő, midőn a vadász elhagyta, és a síkra tért. A pásztortűz felé megyek. A hold már magasan jár az égen. A pásztortűz mindig közelebb látszik. Nagy fekete árnyékok mozognak a tűz körül, mintha lebegnének az égtől a földig. Leteszem a puskát, és hosszában a földre fekszem. A fülemet a földhöz szorítom. Hallgatózom. Itt élek az erdőn. Magamban élek.
Csépe Imre, az öreg vadász.
Nyugdíjas ember volt a Pista bácsi, aki egyébként még nagyon jól bírta magát, és nem egy könnyen adta föl az alkut a mindenek ura előtt, mert amit csak az évekből lehetett, kicsavart tőle. Jócskán rá kellett kínálni, hogy belecsapva a végzett tenyerébe azt mondja, íme hát, vigye macska, 76-ért én is odaadom. Vasárnap délelőtt köttetett meg az alku. Akkor dobta el Pista bátyánk a kanalat, hogy neki ez többé már nem kell, használja most már más. Szombaton délután még beszéltem vele, mert az utolsó pillanatig fönt járt az öreg. Naponta többször megfordult az első szomszédban, ahol a fiának a röpgalambjaira meg egy bolyhos kiskutyára tartott szigorú felügyeletet az öreg. Ezeknek vitte naponta többször az enni-innivalót, vagy kitakarítgatta a galambházat azzal a kikötéssel, hogy ami odatévedt galambot ő megfog, az a farkától a fejéig az övé, és azt csinál vele, amit akar. Nyáridőben egész nap kint hevert a nyugágyban az udvar közepén, és figyelte a kéklő eget, hogy a szentlélek mikor csöppent le egy-két fityók pálinkára valót. Ami galambot csak megfogott, azt mind kazántejért cserélte be az öreg vadász. Ha jó kedve volt, óra számra mesélte az afrikai vadász élményeit, idegen légió béli életét, persze Hári János és Münchhausen báró stílusában. Szerinte az elefántok tojásból keltek ki. A kígyók követ fújtak, és a medvék labdáztak vele. A fácánokat úgy fogdosta, hogy annak a fának a törzse körül, amelyiken a fácánok ültek, elkezdett körbe-körbe szaladni mindaddig, amíg csak a fácánok a nagy nyakcsavargatásban le nem szédültek a fáról. Aztán csak szedte őket a zsákba. A nyulakat fehér lepedővel fogdosta télen. Kiment a mezőre, vitt magával káposztát, lefeküdt a hóra, magára terítette a lepedőt, a káposztát maga elé tette, és várta a nyulakat. Azok azután jöttek is hozzá. Farkasokat, oroszlánokat és egyéb tátott szájjal támadó vadakat kiforgatott a bőrükből. Ahogy megtámadták, belenyomta öklét a szájukba, elkapta a farkukat, rántott rajta egyet, és a bőrüket már is lehetett feldolgozni. De mindeneket megelőzve, mindig hörpintett egyet először. A vadkacsákat pedig úgy fogdosta palicson, hogy kétfelé vágott egy tököt, és rádobta őket a vízre. Ő pedig leborotvált hajjal alábukott a vízbe, és a tökök között kidugta a fejét. A kacsák az ő fejének is nekiestek, birizgálták, mivel azt hitték, hogy az is tök. Szombaton délután az ablakból kihajolva beszélgettem vele. De nem sok ideig beszélgettünk. Sietett haza, mert valami nagyon nyomta a mellét. Szív- és tüdőasztmája volt az öregnek, ami nem nagyon tűri tavasztájon a kipárolgó földszagot. Hamar beleül az ember mellcsontjai közé, és kapar, fúj odabent, mint a lyukjába szorított hörcsög. Hétfőn, amikor átmentem megnézni, már ott feküdt a heverőn, leterítve fehér lepedővel, ajkán az elnémult mesével, belefagyva az örök mozdulatlanságba. Mici sapkája, amelyben a galambházat szokta pucolni, oda van akasztva az udvari ablak egyik szárnyára, még úgy, ahogyan ő oda tette. Simlije fölfelé szúr a végtelen magasságokra, mintha a gazdája után nézne, aki elment az örök vadász területekre, a medve és az oroszlán csillagkörökbe, a spirális vadászkutya ködébe, ahol ilyenkor tavasztáján csodás virágokat bont. A végtelen égi mező.
Elhangzott a másvilági vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből, második rész. Márai Sándor a vadász. Felolvasta Kaszás Gergő. Zilahi Lajos a vadkar. Felolvasta Széles Tamás. Krúdi Gyula, Magányosság, egy vadász könyvéből. Felolvasta Kaszás Gergő. Csípe Imre, az öreg vadász. Felolvasta Széles Tamás. Üzeműködött Záhony Enikő. A Mottó Lovik Károly írásából származik. Hangmérnök Drobek Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Surányi András. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Kaneta Produkció 2016-ban.